Mi olyan vicces a bókokban?
Férfiak, a nő hamupipőke, aki reggel fáradtan, szürkén ébred a munka szürke hamujában, és neked férfiként kell belőle
saját érdekedben
estére bálkirálynőt varázsolni, jó részt a bókjaiddal. Reggel az első dolog az legyen, amikor meglátod anyát, hogy azt mondod neki, hogy
de szép vagy. Ahogy így a reggeli napfényt is. Kitakarod?
Nem tudom, legyetek kreatívak, férfiak. De a nőknek bókolni kell. És gondolj bele, hogy a Hófehérke című mese is addig működött tök jól, amíg a tükör folyamatosan bókolt a gonosz királynőnek. Ugye, hogy tükröm, tükröm, mondd meg nekem, ki a legszebb.
Ó, te vagy királynő, wow, vicces bolondozol.
Addig tök jó volt a mese. Addig a királynő el volt a saját szépségével, Hófehérke ez alatt háborítatlanul élhetett az erdő mélyén egy közművek nélküli putriba héttörtön. De hogy tényleg, hogy zárolj el, hogy mit csináltak azokat? De most komolyan, tehát, hogy mit keresett Hófehérke? Ő volt a legszebb lánya vidéken. Ez hivatalos. A tükör mondta. Hogy akkor ehhez képest mit volt? Most képzeld el ezt így napjainkban, Tatabányán. Két ilyen kis csenevész, szakállas bányászot ebédszünetben dicsekedne. Ezt nézd meg, nézd meg, na nézd a kis csapnak. Palvin Barbie. Mossa fel a teraszt. Mit csináltam? Na nem is ez a lényeg, hanem hogy addig működött tök jól, amíg a tükör bókolt. Egyszer mondott a tükör igazat, hogy szép vagy szép királyné, de erdő mélyén, Hófehérke. Százszor szebten állat. Igen? Te meg le leszel kenve zománc festékkel. És kész, az egész mese ott borult meg. És valószínű egyébként, hogy a mesén túl, ugye, ott, amikor már véget ért a mese, az utána következő részben a királyfi is kérdezte a Hófehérkét a nász éjszakán, hogy na, bébé. Ezt nem tudom, tudtuk-e egyébként, hogy ilyen volt a királyfi hangja.
Így beszélt volna.
Mert ilyen daliás szőke volt, ahogy le van rajzolva, meg fiatal, meg magad.
De ilyen volt a hangja neked.
De amikor megtalálta a réterőket, szavaztuk üvegkoporsóba, kis halott buksza, mit csinálunk?
A her papával haza a kastélyba szállt.
Bocsánat, csak nekem is jól kell magamat éreznem a saját is. Ez milyen volt? Ol kapna, jól érezte magát. Na, jól szórakozott.
Szóval ilyen volt a hangja.
És hogy valószínűleg a királyfi is kérdezte a Hófehérkét a nász éjszakán.
Na, bébé, milyen vagyok?
És Hófehérke is valószínű, hogy azt mondta, amit a királyfi hallani akar, hogy ó, jó, ez már az. Na hát, azt a mindeni. Tű. Holott mondhatta volna ő is simán az igazat, hogy jó a jó a jó királyfi, de erdő mélyén. Szenda szundi molgó.
Na hát szervusz, Dorka Adam, szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, és a kedves nézőket is.
Szervusz, András, és üdvözlöm én is a nézőket és a hallgatókat.
És ma a bókokról lesz szó.
Ugyan hagyd.
De ez jó válasz, majd ezt is kibontjuk. Illetve a dicséretről, és ez egy rögtön egy ilyen érdekes, jobbára szemantikai kérdés, hogy mi a különbség a bók és a dicséret között? Ha ezen már gondolkodtál, vagy meg tudnád így fogalmazni hirtelen?
Az a helyzet, hogy én elővettem a magyar nyelv értelmező kéziszótárát. Remélem, te nem.
Én nem.
Jaj, de jó. És engedd meg, hogy felolvassam, mert hogy azt mondja a magyar nyelv értelmező kézi szótára, hogy a bók kedveskedő, széptevő, hízelgő kijelentés szólam, melyet rendszerint udvariasságból vagy érdekből mond valaki valakinek, főleg férfi nőnek.
Azt a mindenit, ez hanyas kiadás.
Hát szerintem 1841.
Igen, a széptevő férfi érdekből.
Igen, de egyébként ez egyébként aktuális, tehát ezt nem változtatták meg, én most a legfrissebbet nézem, úgyhogy bárki utána nézhet, de hát a kérdésedre visszatérve, hogy az elismerés és a bók között mi a különbség, azt hiszem, hogy talán az élethelyzet adja meg erre a választ, hogy melyik szituációban melyiket használjuk, és talán nem is válik el egymástól a kettő. Én nyilván arra gondolok, amikor akár én megdicsérek valakit, vagy megdicsérnek engem, akkor azért van érezhető a különbség, ha valaki elismeri mondjuk a munkámat, az eredményeimet, azt, hogy jól főztem, hogy szépen takarítottam, hogy kivittem a kukát időben, és a többi, de megdicsérik az embert bókkal, amikor mondjuk valami külsejére vonatkozó, vagy a természetére, vagy a habitusára, vagy a hangjára, vagy a hajára vonatkozó, bármiféle visszajelzést kap, és azt talán a legelső találkozásunkkor meséltem neked, pont Liával, Pokorni Liával beszélgettünk itt, és akkor azt mondtam, hogy bementem vásárolni egy közértbe, és nem értem el a legfelső polcon egy kekszet, és akkor odalibbent egy erős, középkorú úriember, és megkérdezte, hogy mit szeretnék, és mondtam, hogy hát azt a kekszet ott fölülről, de hát a méreteimből adódóan nem érem el. És akkor nyilván én a magasságomra gondoltam, mire azt mondta, hogy semmi baj a méretemmel, ám de nagyon formás. És nagyon örültem, hogy ott csak én magamat éreztem pirulva, mert ő aztán elment, és nem is volt több, de ezt én bóknak vettem, és pont annyi volt, amennyi kellett.
Uh-huh. Én magamban, nem vettem el az értelmező kézizótát, csak magamban töprengtem el, mert hogy amikor olvastam így a bókról, akár magyarul, akár angolul, akkor mindenhol az volt, hogy a bókok így úgy amúgy, és akkor megdicsérjük, és ezért most mondom, most pillanat, most akkor bókolunk, vagy dicsérünk, vagy akkor mi a különbség. És arra jutottam magamban, hogy hogy a bók az egyel felszínesebb, mert a dicsérettel mindig valakinek a teljesítményét, vagy az erőfeszítéseit ismerjük el. Az, hogy valaki valamibe fetszölt.
Igen.
Ugye, akár munkahelyen, igen, akár otthon, és ugyanakkor meg érdekes, mert hogy azt mondjuk, hogy, tehát sokszor szinonimoként használjuk a kettőt, mert azt mondjuk, hogy megdicsérem a cipőjét, vagy megdicsérem a haját. Ami, igen, tehát hogy egy cipőt megdicsérni, az nem az dicséret. Nem
a, igen, és az nem a te érdemed, igen, hanem az a gyártónak az érdem, hogy az ízlésedet dicsérik meg azzal, igen, hogy olyan cipő van rajtad, amit igen, tetszik másnak.
És hogy évvégén nincs olyan, hogy na gyerekek, dicséretben részesül, nem tudom én, Horváth Janika, mert matekból hatodik lett a bújói versenyen, és dicséretben részesül, nem tudom én, Kovács Luizika, mert szép a szeme.
Hát ezért nem, soha nem kaptunk ezért könyvet az általános iskolában az évvégi bizonyítványosztásnál. Viszont valóban ott volt dicséret kifejezés. Egyébként még ehhez, és tökre egyetértek veled, hogy a felszínesség az azért benne van a bókban, az inkább benne van a bókban, mint abban az elismerésben, amikor valakinek a teljesítményét, a tudását, a képességeit ismerjük el. És ha már itt a felszínességnél tartunk, akkor azért csatolnék vissza ahhoz, hogy szerintem ez helyzet vagy kontextus függő, vagy kapcsolatfüggő, tehát hogy emberek közötti milyen szituációban történik a bók meg az elismerés, mert én kaptam munkahelyemen bókot, és adtam elismerést, de nagyon kellett vigyáznom, hogy ne úgy adjak egy férfi kollégámnak bókot, hogy azt ő félreértse, pedig pontosan tudom, hogy a nőknek és a férfiaknak szerintem egyaránt szüksége van arra a bókra is, meg az elismerésre is, amit kaphatnak egymástól.
Igen, de ugyanakkor tényleg ez személyiségfüggő, hogy ki mit lát a bókok mögött, de azt azért alaposabban is mélyebben ki tudjuk bontani, de csak még egy pillanatra maradjunk itt ennél a kérdésnél, ugye, hogy a nem tudom én, a bók az szólhat annak, hogy valaki jaj, de szép, a dicséretben pedig tényleg az effortot,
az szorgalmat
díjazzuk, és hogy mennyivel könnyebb a vonzó embereknek, mint a szorgalmasoknak.
Hát igen.
Mert a vonzó emberbe eleve belelátod azt, hogy ő valószínűleg sikeres, valószínűleg, nem tudom én, barátságos, jó kapcsolatteremtő, neki minden jól megy az életben. Pedig semmi más nem történt, mint az, hogy sikeres külsővel áldotta meg a jóisten, amihez még esetleg ő is hozzátett, nem tudom én, sportolással, fodrásszal, ezzel azzal.
Tök igazad van, és eszembe jutott erről egy kutatás. Előre bocsátom, hogy lehet, hogy nem leszek pontos, mert csak most jutott eszembe, de érdemes utána nézni. Nagyon sok olyan kutatást végeztek Amerikában, a 60-as, 70-es években, ami az előítéletekről szól. És azt hiszem, hogy az volt a kutatás, hogy egy osztályban a tanárt arra kérték, hogy beépítették természetesen a pedagógust, hogy nagyon dicsérje a kékszemű, szőkehajú gyerekeket.
Erre emlékszem, igen.
És kiderült, hogy amikor ezt a sztereotípiát megkapják a gyerekek, akkor valóban rosszabbul kezdtek el viselkedni a barna szemű barna hajúak, mint a kék szeműek vagy és a szőke hajúak. Pontosan tényleg nem tudom, úgyhogy elnézést a nézőktől előre, hogyha nem idézem pontosan, de ez nagyjából azt jelenti, hogy a szép dolgoknak sokkal inkább adunk bizalmat az erőfeszítéseikre, mintha valaki csúnya, pupos és még pösze is, vagy egyszerűen taszító, ám de olyan, tehetséges valamiben, és akkor ott meg azt próbáljuk kompenzálni magunkban, hogy jó, lehet, hogy nem olyan látványos, de milyen ügyes. És hogy az ember saját magát is be tudja csapni azáltal, hogy lát tényleg a kifutón egy fantasztikus, csodálatos nőt, vagy egy férfit, egy szépségversenyen, vagy egy bármilyen sportversenyen, és valahol egyben kicsit talán irigykedik is, hogy na hát, mi a franc, neki egyszerre megadatott az, hogy tehetséges is, és szép is, és hajlamosak vagyunk arra, hogyha valaki látványban nem azt nyújtja, ami nekünk tetszik, akkor nem is szavazunk neki olyan bizalmat. Ergo lehet, hogy kevesebb dicséretet adunk annak, aki kicsit sutább, mert egyébként adunk, csak sajnáljuk, mert hogy milyen csúnya.
Igen, hogy milyen ügyes, kár, hogy ilyen csúnya. Ezt nyilván nem lehet neki megmondani.
Ez a belső feszültség.
Igen. És tehát ma valószínűleg a bókot és a dicséretet mi is kicsit össze fogjuk mosni, meg időnként szinonímaként kezeljük őket, meg ugye majd kitérünk arra, hogy a külső dicsérete meg belső dicsérete. Annyit viszont elmondhatunk, hogy a bók az egy nagyon pozitív dolog annak is, aki adja, és annak is, aki kapja. És én meg egy olyan kutatást olvastam, amiben megkértek résztvevőket, hogy menjenek ki az egyetemi kampuszra, és minden negyedik emberhez, tehát hogy nem az volt, hogy te döntöd, hanem egy, kettő, három, minden negyedikhez menjél oda, és mondjál neki valami bókot. De csak annyi, hogy jó a pólód. Ennyi. És közben figyeld azt, hogy te milyen nem tudom én, előzetes érzésekkel vágsz bele a bókba, és pontozd azt, hogy vajon hogy esik szerinted a másik embernek. És az jött ki a kísérletből, hogy nagyon nagy szorongás oda menni egy idegen emberhez, hogy úristen, mit fog szólni, nem fogja érteni, elheseget, félreért, stb. Ez óriási szorongás szül abban, aki a bókot adja. A saját bókjának az értékét körülbelül 50%-kal alábecsüli, mert utána kikérdezték, tehát hogy az volt a feladat, hogy bókoljál, és utána adjál oda egy kérdőívet annak, akinek bókoltál. És a kitöltött kérdőívekből az jött le, hogy aki a bókot kapja, az általában kétszer annyira örül neki, mint amennyire a bók adója azt gondolná.
Hát, de ezt értem is, pláne, hogyha ez egy steril helyzet volt, és akiket megkértek, hogy bókoljanak ismeretlen embereknek, nem biztos, hogy ők maguknak is tudnak esetleg bókolni, mert ez szerintem fontos dolog, hogy elismerjük-e a saját magunk külsejét, belsejét, képességét, tehetségét. Úgy nagyon nehéz valakinek bókolni, ha belülről nem jön, de hogyha azt nézem, hogy ez szerintem nagyon fontos, hogy te magaddal milyen jóban vagy, akkor könnyebben osztogatsz és adsz másnak bókot, vagy jelzel valakinek bókot, és nem félsz attól, hogy esetleg lekoppansz, mert egyébként az alapvetés, hogy a viselkedés szül, ezt még légiutas kísérő koromban tanultam.
Légiutas kísérő, igen, is voltál?
De csak rövid ideig.
És ment a izi a pantomim?
Ment, igen, és tériszonyom is volt.
Tényleg? És akkor te középen álltál a folyosón, végig lehajtott fejjel.
Igen. De hogy ott tanultuk ezt az alapvetést, ez egy pszichológiai alapvetés, és ez tényleg így van, tehát hogyha valakinek adsz egy pozitív megerősítést, akkor nagy valószínűség szerint vissza fogja tükrözni, de az ő személyiségétől is függ, hogy mennyire fogadja el. És az egy megint másik téma, hogy hányszor van az, hogy milyen jó ez a póló. Turiban szedtem, vettem, túrtam tényleg, és vagy ezer éve volt a szekrényben, és nem is olyan jó. És ilyenkor rögtön az van, hogy aki fogadja, az sem biztos, hogy olyan személyiség, vagy annyira jól van önmagával, hogy ő ezt el tudja fogadni, és nem azt mondja, hogy ez nem is olyan jó, hanem azt mondja, hogy köszi, tökre jól esik, hogy tetszik az ízlésem.
Uh-huh. Én összegyűjtöttem pár okot, amik miatt az emberek nehezen fogadják a bókokat.
Jaj, de jó.
Mert ugye azt mondjuk, hogy bókot adni, de hogy a legtöbbünknek szerintem azzal van baj, amikor igen, ilyet kapunk, hogy fél, nagyon jó voltál ma este a színpad, hogy te vagy a legjobb főnök. És az egyik ilyen ok lehet, hogy ha nem passzol a bók az én képeddel, akkor az egy ilyen kognitív diszonanciát alakíthat ki benned. Ugye két ellentétes tudattartalom van jelen. Tehát ha te saját megítélésed szerint is egy közepes humorista vagy, most nem tudom beszélni.
Közepes, de, alatta!
Alatta. Köszönöm a bókodnak. Tényleg ez is ilyen majd erős beszélni. Ahhoz képest, hogy szarhumorista vagy, ez most nagyon jó. De tényleg, tehát ha te saját megítélésed szerint sem vagy kimagasló bármiben, és ehhez képest valaki odajön olvadozni, azért azt kétségekkel fogadod. És akkor tényleg az jó, persze, igen. Igen,
jó, de ehhez hagyd ezek egy gondolatot hozzá, bocsáss meg, azért te, aki színpadon állsz napról napra, estéről estére, magadban is fölteszed azt a mércét, hiszen te magad is érzed, hogy mikor vagy nagyon jó, mikor vagy az elemedben, és mikor ragadtad el a közönséget. És az egy olyan...
Igen, emlékszem, 2012-ben.
Azért nem járok igazából az előadásaidra, most már értem. De hogy van egy olyan pont, amihez utána ragaszkodsz, mert az akkor annyira jó volt, és ahhoz mindig viszonyítasz, és nehezen tudja az ember elengedni, mondom én ezt nagyon nem olyan régóta színpadon is álló emberként, hogy viszonyíts csak egy korábbi helyzethez, mert ott te tudtad, hogy te nagyon jó vagy, és kaptál visszajelzést, hogy nagyon jó vagy, de akkor is kapsz pozitív visszajelzést, amikor nem vagy nagyon jó.
Igen.
És te tudod, hogy mikor vagy nagyon jó, és ez is egy ilyen belső feszültség, hogy hát most miért mondja, de el kéne fogadnom, mert egyébként nem mondhatom neki azt, hogy te rosszul érzékelted a színpadon azt, amit én adtam neked. Bocsánat.
De ennek a fordítottja is igaz, hogyha te kifejezetten nem szereted a nagy elvárásokat, és ehhez képest olyan bókokat kapsz, amik benned óhatatlanul így följebb akarnák tenni a lécet.
Akkor védekezel.
Igen, védek. Tehát ha azt mondják hogy figyelj, te vagy a csapat legjobb vezetője, aki eddig volt, és még soha senki nem rántotta úgy össze az... És nem, te csak simán tennéd a kis napi dolgodat, és ehhez képest a bókokban elvárásokat látsz. Igen, tehát nem a bókot, a dicséretet látod benne, hanem azt, hogy úristen, ezeknek meg kell felelnem. Vagy a másik ilyen, hogyha kifejezetten alacsony az önértékelésed, és ehhez képest valaki bókol. Ami duplán veszélyes, hogyha a partnered bókol neked, mert az akár bizalmatlanságot is szülhet kettőtök között. Mert nem azt érzed, hogy ő tényleg...
Mondd olyan végig újra, még egyszer.
Tehát te nem hiszed el, hogy szép vagy. A párod meg győzköd róla, hogy de igen, gyönyörű vagy.
Ja, így értem, igen.
És akkor így elkezdesz gyanakodni, hogy de mit győzköd ezen? Mi van valaki ilyen neki? Vagy mit akar valamit? Leplez? Vagy bűntudata van? Tehát minden eszedbe jut.
Igen.
Csak az nem, hogy
egyébként szép vagy.
Tetszel
neki. Igen.
Aztán van még egy, hogy halázatos típus vagy. Tehát, hogyha te kifejezetten...
Alámész a másiknak azért, hogy cél...
Igen. Nem csak cél, hanem egyszerűen te szépen szereted a kis dolgaidat lehajtott fejjel csinálni, és akkor aztán így ebből valaki így kiemel, és azt várja, hogy te most tündököljél abban a dicsfényben, amit ő rád borít, de te nem az a fajta ember vagy.
De ez nagyon, szerintem nagyon sokat számít az a bizonyos extro és introvertált személyiség is, mert azt gondolnám, hogy egy extrovertált személyiség, aki nagyon nyitott a külvilágra, és könnyedén fogadja az elismeréseket, és könnyedén adja is, vagy osztogatja, akár sok esetben kicsit túlzottan is, az egy ilyen szituációban jól tud működni, de egy introvertált ember, akinek, vagy aki egyébként introvertált, de jól van önmagában, annak nincs szüksége még pluszban feltétlenül annyi külső megerősítése vagy dicséretre, és ilyenkor joggal merül föl benne a kérdés, hogy de hát ez az alap, hogy ezt meg kell jól csinálni. És nem feltétlen vágyja az elismerést. Más kérdés, hogy szerintem az a bizonyos ego, én már azt se tudom, hogy az emberi lélekben ez hány százalék, mert ez mind-mind változott az elmúlt évtizedekben, de ennek a megítélése is, hogy ez az ego igazából mi. Én szerintem, ha egy hétköznapi embereket, vagy átlag embereket nézünk, és szerintem bár valójában magamnak mondok el, mert nincs átlag ember, mert mindenki más, de azért azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon jól esik egy jó kis pont oda, pont akkor, igen, az, amit nekem mondtak. Nem, magas, de formás. Pont. És azzal el voltam egy hónapig.
És egyébként a párkapcsolatban, tehát, hogy mindenkinek kell egy odavaló jó bók, hogy ez párkapcsolatban, ez egy külön művészet, hogy megérezni azt, vagy látni a másikon, hogy hú, most kell valami.
Most kell oda benyomni.
És ha magadtól nem nyomod, akkor kapsz majd bizonyos jelzéseket.
Hát provokációt
akkor. Provokációt, igen. És van egy ilyen amerikai vicc, hogy drágám, hát öregszem, kövér vagyok, és olyan a fejem, mint aki egy hete nem aludt, hogy most tényleg szükségem lenne egy jó bókra, mire azt mondta a férj, hogy legalább a látás ott ül éles.
Jaj, hát ez, igen, egyébként ez a párkapcsolati történet is nagyon, valóban nagyon, hát aknákkal teli azért, és ahhoz nagyon jól kell szerintem továbbra is magunkat ismerni, hogy és nem félni attól, hogyha adunk visszajelzést vagy bókot a másiknak, akkor azt ő nem veszi, vagy nem jól veszi. De azért, és most megint, hogy beszéljek a nőkről, természetesen általánosságban, de amikor látom a párokkal való munkákban, hogy hányszor és hányszor mondja el a nő a párjának ott az asztalnál, előttünk, Zsolttal előttünk, hogy ő neki mire van szükség, vagy mire lett volna szüksége, akkor azért őszintén bevallom, hogy mi nők nem vagyunk egyértelműek az, erről sokat beszéltünk az üzeneteinkben, hogy azokkal mit szeretnénk, és ilyenkor látom sokszor, hogy a férfi fogja az asztalnak a szélét, hogy jó, de mit akarsz ezzel mondani, és a negyedik, ötödik nekifutása derül ki a nő részéről, hogy azt várja, hogy ő bókoljon neki napi szinten rendszeresen, és volt nem egy pár, ahol ez a bizonyos módszer elég jól bejött. Aztán nem tudom, hogy használták-e, de volt, aki 3 hónapig nagyon-nagyon jól megélt belőle, otthon a párkapcsolatában, hogy kis befőttes üvegekbe dobáltak egymásnak be mindenféle pici kis üzeneteket, hogy mit szeretnének kapni a másiktól, és akkor ez rendszeresen visszatért, hogy súgja fülembe, hogy úgy szeretlek, vagy olyan szexi vagy, vagy a isteni ez a H&M-es póló rajtad, tök mindegy, és ezek így elkezd...
A férj meg azt írta a papír, hogy dekopír fűrészt.
Milyen éles a fűrészet. Tehát, hogy ezek így építettek, biztos vagyok benne azokon a párokon, de az egy nagy meló, hogy ezeket úgy építeni be tudatosan egy kapcsolatba, hogy az ne legyen izzadságszagú, és mégis legyen benne öröm. Egyébként ez a bizonyos, állandóan megerősítős történet meg kontraproduktív tud lenni. És itt jön az, amit mondtál, hogy egy idő után nem biztos, hogy elhiszi az ember. Egyébként ez a bókolásoknál nagyon gyakran bejön, de aztán visszaadom a szót, mert elraboltam, hogy hogyan ismerkednek emberek egymással, így a bókok tekintetében, és azok a standard mondatok, hogy olyan gyönyörű vagy. Hát egyébként én is kapok ilyet ismeretlen emberektől messengeren, meg bejelölnek, de mindig megkérdezem, hogy honnan ismerjük egymást, mert azt gondolják, nyilván férfiaktól kapok ilyeneket, bár egyszer, kétszer volt, hogy hölgytől is kaptam, és ott megmerevettem, hogy nem tudok mit kell rá válaszolni.
Én is jó részt férfiaktól kapom ezt, hogy...
És
én is megmerevedek.
Nincs egy ilyen 18-as karikánk, tényleg így megkérjük családot, hogy menjen el az asztal előtt, és így, mint a boxmeccseken egy ilyen táblával. De akkor majd megmutatom én is, meg mutasd meg te is, mármint, hogy az üzenet.
Igen.
De hogy alapvetően az, hogy nem lehet.
De nem úgy merevedek meg, hanem, hogy mintha karót nyeltem volna. Nem lett jobb.
Szerintem ez, menjünk tovább. De hogy nem hiszi el az ember ismeretlen valakitől, hogy kap egy ilyen üzenetet, hogy olyan gyűrűny. Nyilván örülök neki, mert ott megdobogtatja a szívem, de pontosan tudom, hogy ez egy suta, béna kapcsolatfelvétel vagy kommunikáció. Igen. És ilyenkor, amikor visszakérdezek, hogy szia, ne haragudj, honnan ismerik egymást, érdekes módon nem jön rá válasz, és ott az a lendülete, szerencsére megszűnik a kommunikáció.
Igen, mert egyrészt azért sokan azt mondják, hogy nem szabad bókkal nyitni. Tehát egy vadidegenhez ne lépj oda bókkal, mert nem ismeritek
igen,
egymást.
Igen,
ha
igen.
Pedig már csak egy picit is ismeritek egymást, de tényleg legalább 2 percet beszélgettetek, akkor se azt mond neki, hogy de gyönyörű vagy, mert az egy Isten adta adottság,
igen,
és
igen.
Egy gyönyörű ember naponta 100-szor megkapja, hogy gyönyörű. Hát tudod te is, meg hát én is tudom, hogy család is tudja, pedig háttal ült a család, de... innen gyönyörű. Azért nem mutatjuk őt szemből, mert elvenni
igen,
a fókuszt
tényleg,
a
maradjon így.
Igen, tehát egy gyönyörű embernek az nem bók, hogy gyönyörű igen. vagy, mert egyrészt nem tehet róla,
igen.
másrészt meg mindenkitől ezt kapja.
Igen.
Harmadrészt pedig, pont amit te mondtál, hogy az a valódi érdeklődés hiányáról tanúskodik. Tehát, hogy az az ember ennyit lát belőlem, ennyire kíváncsi, és itt meg is áll, ennyivel beéri.
Valamit akar vagyok. Azért.
Igen, plusz valami, igen,
tehát valamit azért ott szeretne.
Érdekből. Míg ha a belsődet dicséri, vagy hú, te is azt a könyvet olvasod, hát én azt imád, vagy akár, amiről szó volt, hogy a cipődet dicséri, de azzal dicséri a cipődet, hogy neked abból az jól, hogy milyen jó ízléssel igen. választottad azt a cipőt, vagy hogy igen, milyen igen, jól megy igen. a szájfényed a blúzodhoz. Tehát igen, fekete igen. haj, rózsaszín szájfény, fekete blúz, rózsaszín, mint a dorka, ezért egy színharmónium, és még az órád is rózsaszín, akkor látod, bele is pirulsz, és most már látszik. Az arcszíned is olyan, mint az órád. Nagyon jó, teljesen.
Tök jó.
Teljesen. És már komplementerek itt a zöld meg. És ez jól esik.
Igen, és az meg különösen érdekes, amikor szólnak, hogy ú, most hogy elvörösödtél. Ráadásul én így vörösödöm el, tehát látni itt a dekoltázsnál is, hogy vörös, meg egyébként a csuklón fölfele is, ott is látszik, igen, hogy bevörösödik. És hogy
én amikor... tudod, hol szoktam bevörösödni? Elnézést, egyre rosszabb.
Ez már 20 pluszos. Igen. De hogy ezt jelzik, tehát én érzem, hogy piros leszek, ezt nyilván leplezni akarom, de közben ordít rólam, az meg mérsékli a bók fogadásának az érzését, amikor visszajelzik.
Most nem hogy elpirultam.
Igen. Miért látod, hogy elpirultam? Tehát nyilván ez ilyen, az idegrendszer az kifele is jelez, hogy itt minden a vérerek azok elkezdenek megtenni vérrel. És hogy ez egy érdekesség, de valóban, amikor valakinek nagyon sokszor, Amerikában például, és ez nem kutatás, azt valahol olvastam, de nagyon régen, hogy az amerikai szülők arra kondicionálják a gyerekeiket, ez egy hitrendszer, vagy az amerikaiak így működnek, de biztos van, aki kint él, mondjuk magyar, nyilván aki magyarul figyeli az adásokat, vagy a felvételeinket, akkor az lehet, hogy meg tud erősíteni, hogy az amerikai iskolákban nagyon-nagyon dicsérik a gyerekeket, igen, de az amerikai szülők is nagyon dicsérik a gyerekeket. Ennek az a következménye, hogy ezek a gyerekek igazából nem valós tudással rendelkeznek.
Igen. Plusz ugye, ha verseny van, mindenki kap érmet.
Így van. Tehát, hogy borzasztóan erős ez a megerősítés, és ezért van olyan nagyon-nagyon sok önértékeléssel bajlódó fiatal, mert valójában, ahogy kikerülnek az életbe, ott már nem biztos, hogy megkapják ezt a rengeteg elismerést. Úgyhogy én egyébként az oktatási rendszerünknek erre a részére, mondjuk ez már átesett a másik oldalra, mert itt már abszolút nincs dicséret, de amikor én még gyerek voltam, emlékszem, hogy ott nem volt ez az orba szájba dicsérünk mindenkit, hanem tényleg az ott, hogy hát Dórika, mondták ez nekem, kettes matekból, és akkor nyilván az Ádámot megdicsérték, aki ötös volt, és ő meg is kapta évvégén nem csak a jó jegyeket, hanem a könyveket, de az amerikaiaknál ez egy annyira erős lett ez a dicséret. A családban mindenért, azért is megdicsérték a gyereket, egy ismerősöm mesélte, hogy kiment a kertbe, és megszámolta a kertben lévő pittypangokat. És ez így a család így össze, 5 éves volt a gyerek, ez olyan szinten visszaveti az önértékelését a későbbiekben egy gyereknek, hogy ott már nem biztos, hogy talajt fog, hogy igazából ő kicsoda.
Mm. Ennek az ellentétje, hogy a túlzásba vitt szelektív dicséret viszont szintén kontraproduktív lehet. Tehát, hogyha én az egész osztály előtt mindig az Ádámot dicsérem meg, igen, vegyetek róla példát, mert ő megint milyen okosan megcsinálta a házit meg, akkor viszont tehát ez a fajta szelektív dicséret viszont a többieknek tulajdonképpen szidás.
Abszolút.
Úgyhogy az sem egy...
lemaradás. Igen. És a munkahelyeken is ez nagyon, igen, sokszor előfordul.
Plán mondjuk nyilvános e-mailben, vagy nem tudom.
Az szerintem még csak nem azt mondom, hogy gátja egy jó kollektíva kialakulásnak, hogy az egy olyan éket ver emberek közé, és automatikusan elkezdik utálni azt, aki egyébként lehet, hogy tényleg teljesített, de ott mindig azért érdemes a mögé nézni, hogy vajon mi lehet a főnök és a, hát nem mondom, hogy beosztott között, de hogy igen, ez azért nagyon erodálni tud egy közösséget és munkában.
És beszéltünk erről, ugye, hogy a párkapcsolatban mennyire fontos a rendszeres bókolás. Én ezt olvastam valahol. Ez mindig nagyon veszélyes, amikor az ember valahol
olvas. De ezt fönntartjuk magunknak, nem?
Igen, hogy a megfelelő adagolás az fél óránként. Tehát ez egy ilyen nagyon tudományos...
Fél óránként?
Fél óránként valami kis pici.
Várjál, mikor mondtál utoljára valamit?
Az már következő adásba át fog lógni, amikor kitérünk a cipődre.
Jaj, de jó.
És hogy passzolnak egymáshoz? Ez egy pár cip, ezek együtt vetted, Dorka.
Bizony.
Szóval, hogy az...
Fél óránk,
de hogy igen, hogy a túlzásba vitt bók is kontraproduktív, és ahogy a stand-upban hallottuk, ugye ott volt a királyné, a gonosz királyné, akinek a tükör folyamatosan bókolt. És a királynéről viszont szerintem így utólagos pszichológiai ismereteink fényében kimondhatjuk, hogy egy narcisztikus személyiség zavarral küzdő lény volt.
És egy kielégületlen narciszt, szerintem nem is volt paséja, mert a király már meghalt, nem?
Nem tudom.
Igen, szerintem ő
ez a baj, hogy a királyról egy szó sincs, ezt majd írjátok meg kommentben, hogy igen, mi van a királlyal? illetve mi lett a vadásszal, ez a két.
Mondjuk engem a törpék is érdekelnek még, hogy ők vajon hol vállaltak
minket. Megtalálták-e ők a
na igen, igen.
Szerelmi.
Igen.
Szóval, hogy egy narcisztikus ember mit tud, ez egy feneketlen kút, nem?
Ma Magyarországon ez a kifejezés, a narcizmus és a narcisztikus személyiség, miközben nem vagyok pszichológus, hozzáteszem, szerintem a top listán a második, harmadik kifejezés azon szavak között, amelyet ma az emberek közötti interakciókban vagy a személyiségtípusokban használunk.
Jó, második az ADHD.
Igen. Mi az első?
Fú, nem tudom. A depi, de így, depressziót, így lekicsinyítve,
igen,
így leegyszerűsítve,
a depi. Érdekes, igen, és ez a narcizmus, ez egy, ezzel én azt hiszem, hogy talán tényleg 6-8, maximum 10 éve találkoztam, amikor már a személyes, tehát az életemben, nem párkapcsolati szinten, hanem emberekkel való kommunikációban, és én azt vettem észre, és egész konkrétan azt tudom mondani, hogy bár nem tudom, hogy pontosan mi a narcisztikus személyiségnek az ismérve, vagy mik azok az alap dolgok, amikről fel lehet ismerni. Persze tudok jó pár dolgot, de alapvetően, ha így ezekre az emberekre gondolok, akkor mindig az jut eszembe, hogy na, ők narcisztikusak, és arra is emlékszem, hogy mindig elégedetlenek voltak azzal, hogyha egyébként én nem ismertem föl róluk, őket azonnal, hogy ők narcisztikusok, honnan, hiszen nagyjából én 10 éve látom azt, hogy ez mit jelent. És utólag vissza összeraktam a képeket, és ezek az emberek, ezek mindig nagyon negatívan fogadták, elutasítóan fogadták az ő dicséretüket. Az egyik fél, egyik típus, a másik pedig tök természetesnek vette, hogy ez, hát ezt ne viccelj, én ezt tudom. És ezek a narcisztikus jelenségek, amik most vannak, és ebben szerintem ma Magyarországon nagyon-nagyon sok szakértő van otthon, és ebből előadások születtek, és színpadi, bár hozzáteszem, a világirodalomban nagyon sok narcisztikus figura van, ezt érdemes rendszer végig gondolni, hogy úristen, most tényleg Dostojevszkijnél ott kik lehettek azok, akik narcisztikusok voltak, de az ő velük való kommunikáció szerintem roppant nehéz, és én nem vagyok benne biztos, hogy én azokban a játszmákban, amiket ők folytattak velem, mert nem ismertem föl őket, abban valószínűleg én vesztettem. És azért van bennem most így utólag visszagondolva a velük kapcsolatos negatív élményem, mert bárhogyan próbáltam közeledni, nem tudtam hozzájuk semmilyen utat. Viszont nagyon határozottan kijelölték azt a terepet, hogy én viszont sokkal kevesebb vagyok, mint ők.
Igen. Hát én ismerek olyan embert, aki egyes szám harmadik szemében dicséri saját magát.
Ne.
De. És ugyanez az ember, főnök, nem tudom én, este 9-kor felhívja a beosztottjait lelkizni, hogy ő mennyi, és egy kicsit meg kell tutuljogatni. És akkor itt van az, hogy a tükör nem tölti be a tükör szerepét.
Igen.
Mert nem meri azt mondani, tehát nem meri a tükör azt igen. mutatni a mostohának,
persze.
ami valójában a mostoha. Tehát, hogy még a tükör is, ugye ő is egy kiszolgáltatott helyzetben van, ő is a mostohának a beosztottja, és tőle függ egzisztenciálisan, mert egy mozdulattal összetörik. Nem mer tükör lenni egy ilyen ember jelenlétében, hanem folyamatosan azt mondja, amit az illető hallani akar, és ez borzasztó mérgező.
Jó,
és ugyanakkor az nem elég, tehát hiába mondod azt, amit igen. hallani akar, nem elég.
Jó, de mondjuk a tükör is váltott egyet, tehát ott valami igen. történt, hogy figyelj, anya,
rájött,
most
hogy
már...
van remény, rájött, hogy van egy ennél normálisabb főnök jelölt.
Vagy akció volt az IKEA-ba, és akkor inkább lecserélt.
Igen, vagy magát. Elérte a katartikus mélypontot, ahol meggyűlölte magát, és
igen, elég
elindult fölfelé.
Igen.
És vannak még ilyen kóros szituációk. Az egyik ugye a narcisztikus személyiségzavar, a másik ilyen, amikor gyerekként vagy fiatalon abuzáltak, vagy elhanyagoltak. Amikor azt kaptad, hogy pont azok az emberek, akikben bíznod kellett volna, elfordultak tőled, vagy kihasználtak téged. És innentől kezdve felnőttként is, ahányszor egy bizalmi gesztust kapsz, nem arra rögtön gyanakodni fogsz. Igen. Hogy ez engem bántani akar, ez engem, ennek csalódás lesz a vége, el fogom veszíteni, stb. És éppen ezért a bókot sem fogod tudni úgy fogadni, hanem rögtön szorongást szül majd benned.
Ez nagyon nehéz lehet. Ezt nyilván, aki én nem voltam ilyen helyzetben gyerekként, és talán azért is tudom fogadni, és tudok adni bókot, visszajelzést másnak, elismerést, mert velem nem voltak a szüleim, vagy a családom szűkmarkú ebből a szempontból, és ezt így, most azt mondanám, hogy az empátia az egy hihetetlen jó dolog, és talán nekem jó az empatikus készségem, de mégis azt mondom, hogy van egy pont, ahol azért nem tudom sajnos átérezni, mert egyszerűen nem tudok belehelyezkedni annak az embernek a helyzetébe, csak el tudom képzelni, hogy milyen lehet, amikor valaki ezt nem kapja meg, de hogy ezt igazából mit él át az az ember, hogy egyszerűen az egész életét ez egy totálisan lefolytóvá teszi, hogy bizalmatlan a másikkal szemben. Ráadásul, ha esetleg gyereke is lesz még olyan embernek, akinek ilyen szorongásai vannak, és ennyire nem kapott visszajelzést, és ennyire bizalmatlan azzal, akitől egyébként gyereke van, na az milyen mintát ad át a saját gyerekének, vagy mit tud adni a gyerekének szeretetet, elismerést és visszajelzést?
Hát megadja, csak valószínűleg úgy adja meg, nem tudom, például én anyám is olyan volt, hogy jaj, mi szórosan vagyunk érdemesek, mézék, vagy jaj, mi nem segítséget se érdemeljük meg, ezért te nem, kisfiam, te ne okoz másnak problémát. Rossz volt a körzőm, így lötyögött a körzőm, és azért lett 3-as a geometria dolgozatom hetedikben, mert nem tudtam egy normális kört rajzolni, és nem mertem kérni, mert hogy ne kérjünk már segítséget, ne ki vagyok én, hogy körzőt kérjek, pláne a tanárnőtől.
Tehát beléd ívódott az, ami az ő meggyőződésük volt, hiszen te ezt feltételnek, hogy nyilván elhitted, és azért nem is fordult.
Igen, és akkor és ez a fajta alacsony önbecsülés így tovább öröklődött, és a tanárnő maga mondta, hogy hát mi nem kérte egy körzőt.
Igen.
Tehát annyi lett volna, hogy ne haragudjon tanár, rossz a körzőm, kérhetek egy, és ad egy jó körzőt, amiben megcsinálom 5-ösre a dolgát. Úgyhogy ilyen, plusz ha évekig azt hallod a saját gondozótól, a szülőttől, vagy akire rá vagy bízva, hogy te szar vagy, te semmit nem érsz, akkor ezt te elkezded saját magadnak is mantrázni. És ha valaki az ellenkezőjét fogja mondani, akkor te nem hiszed el. Tehát, hogy belső hangá válik ez a fajta káros önkritika. És az önkritika az azért nagyon veszélyes dolog, mert egyszerre vagy az elkövető és az áldozat.
Igen.
Tehát itt személyen belül lezajlódik az egész.
Ez egy önügyilkosság gyakorlatilag.
Igen, és ebbe kéne betörnie a bóknak vagy a dicséretnek, de nem tud. És pont az empátia, amit mondtál, ez sokszor a kulcs, hogy eljutni önmagunknak arra a fajta, tehát egy ilyen pozitív önkritikára. Tehát a pozitív önkritika az nem ítélkezik, az empatikus, és nem tör pálcát. Hogy igen, ezt most elrontottam, de legközelebb fogom tudni jobban csinálni, és hagyok magamnak reményt és kiutat. És pont ezt a fajta saját magammal való együttérzést, ezt az empátiát kell megtanulnom, ha ilyen ember vagyok, ahhoz, hogy tudja körülni aztán annak a dicséretnek, amit kívülről kapok, és aki adja a dicséretet, az is tudjon örülni.
Különben, mert az nagyon fontos.
Különben ez egy visszafele elsülő fegyver, hogy te, aki meg akarsz dicsérni egy ilyen szemét, és ezáltal magadat is jobban érezni, mert ez a bók lényege, hogy azzal, hogy adod, magadat is jobban fogod érezni, azt fogod látni, hogy nem, hogy ő nem örül, hanem még te is ilyen nyomott, meg kiégett, meg rossz kedvű leszel az ő reakciójától, és ez egész visszafele fog elsülni.
Most azon gondolkozom, hogy az emberek nagyon, tehát szerintem egy ember nagyon ösztönösen cselekszik a hétköznapokban. Tehát természetesen vannak dolgok, amiket megtanulunk, hiszen szociálisan működnünk kell a hétköznapokban, kapunk egy csomó mintát és kommunikációs eszközt ahhoz, hogy valakivel beszélgessünk, vagy valakivel röhögjünk, vagy valakivel szórakozzunk, vagy együtt éljünk, vagy tanítsuk egy bizonyos helyzetben, és hogy ez a bizonyos tudatosság, hogy nyissunk, egy olyan ember nyisson a bókra, akinek egyébként ilyen elakadásai vannak, vagy ilyen szorongásai, vagy ilyen fékjei, ilyen gátjai, arra igazából nem is tudom, hogy mi tudunk-e adni olyan prompt megoldásokat, hogy ez a bók fogadásának 10 jó tipje, vagy hogyan vedd le jól a bókot, és adj visszajelzést, mert ez úgyis a puding próbája. Én egyébként ezzel az egészet csak azt akartam mondani most, hogy így beszélgetünk, hogy van egy ilyen nagyon elcsépelt gondolatom, és ezt nagyon, nagyon sokszor szoktam mondani, hogy bátraké a szerencse. És hogy ezt érdemes kipróbálni, hogy hogyan fogadja, igen, adott esetben tét nélkül, egy vadismeretlen ember az utcán, és megint elmesélem, hogy nem értem el a kekszet, de azóta az nagyon jól esett ott akkor, hogy valaki megdicsérte a formámat, hogy nem feltétlen kell minden mögé célt tenni, és erre egy próba, az is egy kísérlet volt, azt hiszem, hogy ezt Németországban csinálták. Azt hiszem, hát igen, ezekkel a, nem tudok forrást megjelölni. Ez egy videó volt, és arra kérték a beépített embereket, hogy a mozgó lépcsőn lefele, amikor mennek, akkor mindenkire mosolyognak végig rá, akik velük szembe jönnek fölfele. És hát ugye mentek körbe az emberek, és közben kandikamerával vették föl az ellenkező oldalt, ugye azok a civil emberek, akik jönnek föl ilyen teljesen unottan, és úristen, már megint munkába, és azt hiszem talán metró volt ez, és a 7. percnél, ott mérték, a 7. percnél történt az, mert a azt mondták, hogy a mosoly is valahol tanulás. Tehát ugye ott az, hogy megmutatjuk a fogunkat, és nyilván az erőnket is megmutatjuk, de ismeretlen emberek már maguktól kezdtek rámosolyogni arra a beépített emberre, akinek az volt a dolga, hogy mosolyogjon a civilekre. És 7 perc alatt megváltozott gyakorlatilag a metró lejárónak az atmoszférája, és borzasztóan jól sült el az egész, tehát, hogy gyakorlatilag egy-egy ilyen gesztussal, hogy nem úgy megyek föl a metrón, hogy eretvágok mindjárt, hanem tényleg rámosolyogok valakire, ott kell ügyesnek lenni, hogy az ne értse félre. Olyan kísérlet is volt, hogy valaki hozzáért egyébként a szemben jövőnek a kezéhez, miközben mondjuk az a pasiával vagy a nőjével volt. Nyilván az egy más helyzet, de hogy bátrak él a szerencse.
És milyen érdekes egyébként, hogy nyilván ezt a mosolyt színlelniük kellett a beépített embereknek, de gondolom a 7. perctől annyi valódi mosolyt kaptak vissza, hogy egyszer csak az ő mosolyuk is valódivá vált.
Igen, nagyon izgít.
És még egy dologról akarok beszélni, amit az angolok úgy hívnak, hogy backhand compliment, ami nekem tudom, hogy van-e magyar megfelelője.
Én is gondolkoztam, hogy... Igen, tehát az nem valós, vagy nem tudom. Igen.
Amikor úgy bókolsz, hogy az valójában egy ilyen manipulatív, rosszindulatú megjegyzés. Tehát amikor azt mondom,
hogy... Megtennéd, hogy bókolsz nekem most így?
Igen, hogy dorka, hogy a
utoljára jövök.
Igen, hogy a rossz látásodat egy gyönyörűen jól választott szemüvegkerettel tudod kompenzálni. Tehát ez a szemüvegkeret teli találat a gyengén látásodra.
Szia családokhoz!
Tehát, hogy látszólag egy bókot mondok, de mégis valami valódi, vagy vélt gyengeségre mutatok rá. Igen. Vagy hogy ahhoz képest, hogy te mennyire alulképzett, vagy ezt a feladatot nagyon ügyesen elvégezted.
Igen. Az jutott eszembe, amit óvodában éltem meg egyszer, pont ilyen invalid bók kapcsán, hogy, és nem velem kapcsolatos volt, hanem volt egy óvodatársam, akinek nem volt meg a kis ujja az egyik kezén, és pont az óvónéni, szerintem egyébként nem volt mögötte rossz szándék, csak suta lett az egész, de ez történt, hogy annyira ügyesen rajzolsz, hát úgy is, hogy nincs kis ujja. És ez nem tudom, hogy a kisfiúban akkor mit okozott, csak én azt éreztem, hogy de hát, hogy ha neki nem lenne keze, akkor a másik kezével rajzolna baromi jól, és ha csak két ujja lenne, akkor is jól rajzolna, de hogy ez nyilván, ez arról árulkodik, aki mondja.
Igen.
Hiszen annak nincs valami rendben azzal az emberrel, akinek mondja ezt a bókot.
És ugye az ilyen bókra meg hogy tudunk reagálni? Tehát határozott, hát, nagyon nagy magabiztossággal. Tehát itt viszont, ha eleve rosszul fogadod a bókokat, akkor egy jó szándékú bókot, akkor egy ilyen bókkal szemben esélyed nincs. Igen. De ha már tudsz jó szándékú bókot is fogadni, akkor már szerintem egy ilyet is vagy lecsapsz egy frappáns válaszsal, vagy egyszerűen csak rögtön témát váltasz magabiztosan, és tovább lendülsz, mintha meg se hallottad van, és magadban elkönyveled, hogy te büdös gyönyör.
Nem, én ezt egyébként nem gondoltam veled kapcsolatban, de eszembe jutott az a válasz, ha már akkor így játsszuk le, hogy ugye azt mondtad, hogy tényleg az, hogy fogalmaztad, hogy ilyen...
Hogy a gyengén látásodat egy nagyon jól választott szemüvegkeret.
Igen. És akkor erre azt mondom, hogy és képzeld el, András, nagyon köszönöm, egyébként tök jól esik, hogy ezt mondod. Azért is, mert a rövidlátók azok azért látnak röviden, mert ők gyorsan, rövid tempóra terveznek, rövid etapokra az életükben, a távollátók viszont hosszú távú tervezésben erősek, én viszont röviden nagyon jól futok.
Aha.
És akkor az van benne, hogy most erre mit mondasz?
Hát igen, vagy visszavágsz azzal, hogy hogy milyen szerencsé, hogy nekem csak a látásom rövid is.
Jó, ezt nem akartam. Érted, ezt nem akartam.
Jó, vagy most saját magamnak esik le, hogy ennek még valami izé. Hát,
igen.
De... Úgyhogy hát konklúziónak akkor elmondhatjuk, hogy merjetek, fiúk, lányok, így egyaránt van. Merjetek bókolni.
Így van.
Foglaljuk akkor össze, merjetek bókolni, de ne rögtön azzal kezdjétek.
Ami látvány.
Ami látvány. Ami látvány, ne minden áron bókoljatok, ha nem jön visszajelzés, az nem azt jelenti, hogy lepattant a bók, és rögtön nyomni kell a következőt, attól az a bók még ott van.
Igen.
Csak nem biztos, hogy, mert lehet, hogy ott pirulnak el, ami nem látszik hátul a fülcimpát, ami elfedi a haj, igen, vagy nem tudom, de az még ott van. Mindenképpen az illetőnek a erőfeszítését, ízlését, az dicsérjük, amit beletett.
Vagy eredményeit, hogyha vagy az éppen eredményeit. Az olyan a szituáció.
Igen, ha rájussz valakire, nem tudom én, Tinderen, akkor ne azt mondd neki, jaj, de szép a hajad, hanem, hogy ó, te is voltál Sevillában, az én kedvenc városom, és hát milyen csodálatos helyeket látogatsz, meg biztos tága világlátásod. Meg,
kicsit csavarjuk meg a történetet ott mögötte, és ne rögtön arra, ami kint van a kirakatban. Például a Tinderen, bár nem vagyok a Tinderen, nem voltam, vagy Messengeren.
Nem vagy Tinder.
Nem vagy. De hogy például azt nem annyira jó, amikor kap az ember egy olyan üzenetet Messengeren, hogy olyan szép a hangod. És úgy, hogy egy percet nem beszéltünk, nyilván, hogyha arról van szó, hogy valahol hallott a hangom, akkor az jó, de kaptam már olyat, hogy azt se tudja, ki vagyok, és rögtön a hang. Tehát nyilván azok, amik belül vannak, kicsit beljebb vannak, azok sokkal izgalmasabbak, és ebből egy nagyon jó játék fölépülhet. Aztán lehet, átmehetünk az udvarlásba ebből, ha akarunk.
Igen, de minden esetre a bók tényleg, bár ugye érdektel vegyes szépelgésnek
főként férfiak részéről.
Főként férfiak részéről, az igazi bók az olyan, mint az ajándék, amikor igen, tényleg önzetlenül és mindenfajta érdek nélkül adjuk, és akkor fogunk belőle mi is visszakapni.
Igen.
És akkor épít valódi kapcsolatokat is egyébként. Pontosan. Ha nem ott állunk meg, hogy jaj, de szép, vagy hanem ha próbálunk emögé látni, és emögött dicsérni meg a valódi ember. Úgyhogy...
Olyan szép karácsony lett a vége.
Igen, de nem olyan, hogy a következő adást elrontjuk, mert jó, hogy a párkereső appokról lesz szó,
isteni,
ahol ugye vastagon érkezik ez a téma, hogy de szép vagy, meg hogy még mi mindent igen, képzelnék el veled pusztán egy fotó alapján, úgyhogy innen a bókokról lépünk majd tovább arra a mezőre, hogy hogyan találjunk hatékonyan párt interneten pusztán fotók alapján.
Pusztán érdekből.
Igen. Hogyan kell érdekből szépedegni. Online. Köszönöm szépen, Dorka.
Köszönöm, András.
A Gönczi Dorkának a vállótársas és házastársas és hamarosan kortársas.
Munkatársas. Házast, ne lőd le a poén. De nem baj.
Igen, szóval a mindenféle társas című produkcióját ezeken a címeken megtaláljátok a Facebookon, ha elmennétek egy ilyenre nagyon híres, ismert, közkedvelt és bájos színészekkel, tarkítva a produkciót, jó magamra pedig a dumaszínház.hu-n tudtok, ha esetleg szeretnétek élőben látni ezt.
Ajánlom, nagyon.
Igen, igen, és utána megdicsérni, amit igen, aztán igen. Nem tudok aztán mit kezdeni. Köszönjük szépen, sziasztok. És köszönjük reggel a Csanádnak.
Köszönjük, Csanád.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.